Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, az Inter Akadémia edzője és hetek újságírója, és itt van velem a stúdióban Nyírő Erik újságíró és Szabala Benyámin, a Tribün háttérszerkesztője. Sziasztok!
Szia Áron, köszöntjük a hallgatókat!
Hello, hello, sziasztok!
Legutóbbi hét kérdésünk így szólt, szerintetek ki lenne a legjobb választás a Bayern Münchennek a kispadjára? Nagyon sok tipp érkezett Facebookon és az Instagram oldalunkon. Luis Enriquét, Jupp Heynckest és Dárdai Pált mondták a legtöbben, de hát volt olyan, aki engem jelölt a kispadra, ez azért megtisztelő, de talán még ez még odébb van, de majd egyszer.
Még egy pár taki taktikája lemegy, és akkor szerintem egyértelmű lesz mindenki.
Már csörren is a telefon. Na, és volt olyan, aki egyébként a Márkot ajánlotta, vagy megkérdezte, hogy van-e szabad ideje. Most nincs itt a Márk, de még ő is kapott egy jelölést.
Szép, szép. Hát el kell végezni ezeket a licenszes edzői tanfolyamokat, és akkor iránya.
Így van, irány nekem egy-kettő már ki van pipálva, de dolgozunk, hogy minél feljebb. De most a ti véleményetekre lennék kíváncsi, hogy szerintetek ki lenne a legjobb döntés?
Hát szerintem jelenleg az egyik legjobb szabadon, hogy a piacon lévő edző az Mourinho, és nem tudom, hogy mondjuk a Bayernnel mit tudna kezdeni, akármit egyébként szerintem.
De formálható ott most a keret.
Igen, hogy ott a pénz is meg lenne, a tehetség is meg lenne. Valamiért mégis azt érzem, hogy a Mourinho nem menne el egy Münchenhez. De lehet, hogy ez csak az én előítéletem miatt
van. Alapból a Münchennek a filozófia mindig egy kicsit labdatartó csapat volt, pressingelik az ellenfele, tényleg egy olyan csapat, ami teljes nyomást gyakorol az ellenfél, és Mourinho-nak meg nem feltétlenül ilyen taktikája van. És látszik, hogy a United is egy kicsit ilyesmi rendszert játszott Ferguson alatt, és nem is jött be annyira a Mourinho-s váltás.
Jó, de ha belegondolsz, igazából Mourinho az a Real Madrid óta nem edzett olyan csapatot, ahol minden anyagi forrás a rendelkezésére áll.
Tehát, hogy mindig... Azért a United-ban bőven költöttek ott
Bőven pénzt. Költöttek, de nem eleget. Tehát, hogy azt most már látjuk, hogy ott még sokkal többet kellett volna költeni. Szerintem ez
vagy rossz játékosra költötték el?
Hát, ez azért igen, nagy kérdés, lehet ezzel vitatkozni, de azért a Unitednál nem az az érzésed, hogy azért ez nem egy City volt, nem egy City keret volt, nem egy Barca keret volt, nem egy álom keret volt, hanem voltak hiányposztok, próbáltak azokra igazolni, akkor ez lett belőle, azóta is ettől szenvednek.
Hát igen. És Benni, neked mi a véleményed? Te kit jelölnél?
Mourinhoval egyébként egyet tudok érteni, kíváncsi lennék, hogy a München padján mit tudna alkotni, viszont én nem a taktikai oldalát fognám meg. Én egyszerűen nem tudom elképzelni abban a pozícióban Mourinhot. Nekem ő valahogy így... nem tudom, ránézek, vagy olvasok
nem
róla valamit,
gondolsz, nem ez ugrik nem be, ez ugrik hogy be,
de egy AC Milanhoz illene, nem? Egyébként.
Hát nagyon jó lenne, örülnék neki. Bár most ott szerintem nem az edzői oldalon van probléma.
Nem csak ott.
Nem csak ott, igen, az ezer másokból is vérzik az a csapat sajnos.
De majdnem szereztetek egy pontot a Juventus ellen.
Hát nagyon szépen, innen is hadd gratuláljak.
Így van, a nulla ponthoz.
Hát az első fél idei formával egyébként nem is lett volna probléma. A második is egész jól alakult. Én bizakodó vagyok továbbra is a Milánnal.
Lehet is.
Hát figyelj, szurkolónak ez a dolga.
De amúgy még visszatérve a Mourinho, az szerintem ezért lenne olyan Münchenhez, mert kicsit ott az állóvíz felpesdülne egyből. Tehát az annyira egy ilyen furcsa párosítás lenne. Váratlan,
hogy... Luis Enrique tipeinket tökre tetszik. Pont azért, mert hasonló vonal, mert hogy tényleg a Barcelonánál szinte egy ilyen labdatartós játékot játszott, és szerintem a Münchenbe beleillen ez a rendszer, és az ő vezetőként ő nem volt rossz. Én megnézném őt tényleg egy ilyen gyors Bundesligában.
Hát ez egy konzervatív döntés lenne, de ha a Mourinho vezetne a München, én elkezdeném nézni a meccseit.
Egyébként én is elkezdeném. Hát nem szeretem a német bajnokságot.
Így van.
De
a Mourinho miatt, igen, ez érdekel.
Váratlan,
legalább ez
a fordulat lenne, az biztos.
Hát nem tudom, valószínűleg nem ez fog történni. Úgyhogy
nagyon
kíváncsi
vagyok. Egyébként a Arsène Wenger a legnagyobb esélyes. Az pedig szintén egy érdekes döntés lenne.
Igen, de azt nagyon könnyen el tudom képzelni.
Azt már inkább, mint Mourinho-t.
Ha csak nem viszik vissza az Arsenalhoz.
Na, ugye? Az egy nagyon-nagyon nagy csavar lenne. Na, de lépjünk is tovább. Hát előző adásunkban megpróbáltunk megtippelni a Liverpool-Manchester City mérkőzésének a végeredményét. Pontosítok, Erik nem megpróbálta, hanem újra előre megmondta a számunkra a pontos eredményt.
Mi a titkod?
Tudom, hogy véletlen volt, de áruld el a titkodat.
Nem, hát a szívemre hallgatok, ezzel is mondom az adásban, be is jött. A pool az lendületben volt nagyon. És ugye most egyre jobban látszik, hogy a City-nél nem azt mondom, hogy nagyon nagy strukturális problémák vannak, de azért vannak gondok. Tehát, hogy most ez egy olyan szezon a Guardiolának, ami küzdelmesebb.
Igen, mert a City-nek azért tavaly minden összejött, és szerintem és már a Liverpool...
És könnyen összejött nekik.
És tényleg, hogy egy pont előzte meg a City a Liverpoolt, és tényleg elképesztően sok pontot szerzett mind a két csapat tavaly, de talán ott minden összejött a Citynek, és most pedig olyan szezonjuk van, hogy egyszerűen előfordulhat olyan, hogy szinte majdnem minden tökéletes, de bejönnek ilyen apró hibák, nem úgy pattan a labda, mert én szerintem ezen a mérkőzésen szintén valamivel jobban játszott a City, de a döntő pillanatokban a Liverpool jobban koncentrált, és a Mázli is mindig mellettük volt, akár a bírói döntésekben. Semmit nem akarok elvenni a Liverpooltól, hát, de tény, hogy 3-1-es különbség, szerintem nem volt a két csapat között.
Én azt mondom, hogy 3-1, az 3-1. Tehát
az elég nagy különbség.
Igen, az elég egyértelmű.
Jó, de tehát a 3-1-ben benne van az végig is. A mérkőzés, de helyzetekben a Citynek jóval több, nagyobb helyzete volt is zicsere, mint a Liverpoolnak, csak a Liverpool 4-ből 3-at berúgott.
Jó, csak a Cityként kapsz 3 gólt, tudod, akkor ott nem azt mondod, hogy jaj, becsúszott 3 gól, hanem ott akkor valami probléma
igen,
volt.
3 azért nem csúszik csak igen, úgy be. 2 esetleg.
Ezzel egyet értek.
Szóval 2-1-re azt mondom, hogy hú, fejlett mentek. Vagy 2-0, 1-0, és akkor nem jött be semmi a Citynek. 3-1, az pont az az eredmény, hogy az egyik csapat az jobb volt, mint a másik.
Egyet
nem csak azért mondom, mert a Kloppot jobb edzőnek tartom, és ismét bizonyította, hanem hogy amúgy is.
Tudod, hogy mennyire szeretem a Liverpoolt, meg Jürgen persze. Kloppot is, csak én azt mondom, hogy azért itt nagyon sok szituációban itt a Liverpool jött ki jobban, és hogyha éppen egy másik napon történik, lehet, hogy itt a Citynek több szerencséje van, és ennek ellenére is el tudtam volna képzelni, hogy nyerjen a Liverpool, de az, hogy az Anfielden még ne is legyen szerencséje a Citynek, még ők fejben is elpuskázzanak dolgokat, nem fér bele, hanem az tökéletes teljesítmény kell nyújtanod, mert a Liverpool a legapróbb hibákat is itt büntetni fogja, és ez is látszik, hogy a Liverpoolt, hogyha valaki le akarja idén taszítani a bajnoki címről, az csak tökéletes játéka és tökéletes szezonnal fogja tud megcsinálni, és úgy tűnik, hogy ez a Citynél idén hiányzik.
Hát az mindenképpen egyértelmű, hogy a Liverpool nagyon nagy formában van, nagyon nagy lendülettel játszik, tényleg az az ember érzése, hogy ők legyőzhetetlenek. Meglátjuk. Nekem ez a kérdés, hogy mi marad a szezon második felére. A Klopp azért általában ebbe volt nagyon jó, hogy úgy mozgatta mindig a lapokat, hogy még a tavaszi fél évre is, most mondom így, hogy fél évre, még akkor is megmaradt ez az energia, ez a lendület a csapatban. Szerintem most ez lesz a legnagyobb kérdés a poolnál.
És látszik, hogy erre törekedik Jürgen Klopp, mert most az Arsenal ellen egy másfél hete volt egy ligakupa negyed döntő, vagy nyolcad döntő, és a Liverpool a teljes keretét lecserélte, Origi volt mondjuk akkor a legnagyobb játékos, és 16-17 éves gyerekek játszottak az Arsenal ellen, és 5-5-öt játszottak, és büntetőkkel tovább mentek, és tényleg a Liverpoolban 6-7 darab 16-17-18 éves játszott, erre is koncentrálnak, meg arra, hogy itt említetted, hogy mintha legyőzhetetlen lenne a Liverpool, és olyan önbizalmuk van. Például ott az Aston Villa elleni előző forduló, a Liverpool a 86. és a 93. percben rugott gólt, úgyhogy borzasztóan játszottak a meccsen, mentek előre, és a végén csak megfordították, és az Aston Villa meg hiába nyújtott erőn felül, kevés volt.
Így van, úgyhogy nem tudom, hogy nyertem most valamit? Vagy ezzel a tökéletes tippemmel.
Egy megbecsülést mindenképpen.
Érdemes figyelni, követni, nyugodtan tegyétek meg Tippmixen.
Így van, bár van nem Eriknek már egy külön ilyen sportfogadós oldala.
Senkit igen, nem bátorítok a sportfogadásra. Csoport. Ez inkább csak komolyan játék.
Csak egy kis önfényezés.
Meg egy kicsit úgy látjuk, hogy ki mennyire ért a sportokhoz. Nem viccelek, csak.
Hallgatok az eszemre, nyomos szívből, és néha bejön, néha nem.
Néha bejön, néha nem. meglátjuk, hogy jövő hétre bejön-e a tippünk.
Így van, és hát remélem, hogyha a magyar sikert fogsz mondani, akkor jöjjön is be mindenképpen, de nem spoilerezünk, hanem jöjjön a hét fő témája, ahol pedig az NFL-nek a 10. játékhetét hoztuk, és fogjuk megvitatni. Hát hatalmas őrületet hozott a rajongók számára ez a forduló, mert hát a legnagyobb meglepetés az volt, hogy 3 egyhetes mérleggel rendelkező csapat is diadalmaskodni tudott, pontosabban a Jets, a Dolphins és a Falcons. Erik, ezeket a meccseket is sikerült megtippelni?
Hát ez lehetetlen lett volna, de most így mondod, hogy egyhetes csapatok, de igazából, hogy kimondod a nevüket, úgy jött be, hogy tényleg nyert a Jets, tényleg hát nyert a Dolphins.
Úgy markol nagyot a szívedbe.
Így ez így nagyot üt. Nem tudom, hogy milyen probléma lehet szerintem a Dolphinsnál.
Mert egyébként, most elkezdtek nyerni.
Most elkezdtek nyerni.
Őszintén szóval egyébként a Dolphins győzelme annyira nem lepett meg, mint a Falconsnak a simázása. Hogy a Colts-ot egy harmadik számú irányítóval meg tudták verni, mennyire is 16-12-re, szerintem ez annyira nem meglepő, mint az, hogy a Falcons 26-9-re elverte a Saints-et.
Hát a meccs otthon. Maga nagyobb, igen, a és meccs otthon. Maga az nagyobb meglepetés.
Szokták mondani, hogy minden jó csapatnak van egy-egy borzasztó mérkőzése, mint mondjuk a Packersnek előző héten a Chargers ellen, ott nagyon-nagyon gyengén játszottak. És most meg pedig a Panthers ellen megint elképesztően élesek voltak, és tényleg nagyon szoros meccs volt, de tényleg úgy játszott a Packers, hogy az erre azt mondott, hogy igenis lehet keresni valójuk későbbiekben is. De most itt szintén lehet, hogy ez volt a Saintsnél, hogy semmi nem jött össze, jött egy pofom, kicsit elkönnyelmeskedték, és ez pont arra lesz jó, hogy akkor igenis élesben maradjanak, és most még egyet kapcsoljanak, hogy nem le. Itt azért, mert ők az esélyesebbek nem fogják automatikusan megnyerni a meccset.
Nagy kérdés ezek után, hogy most mi lesz így a Saintsnél, mi lesz így a Breeze-zel.
Hogy szerintem az egy meccs után
nem fogom rájuk én nem fogom leírni a Drew Brees, de
kicsit
azért...
Kicsit megálmos volt, nem?
Kicsit, vagy nem tudom, vagy most hirtelen lehet, megöregedett
nem
így pár hét alatt.
Az éjjel.
Gyerekek azért lefárasztották ezt.
Tartott egy edzés nekik. De igen, mindenképpen ez érdekes lesz. Például, és csak egyetlen egy csapat az egyhetes csapatok közül nem nyert, az a Bengals, és ráadásul nem, hogy nem nyertek, hanem egy annyira megsemmisítő vereségben rohantak bele a Ravens ellen, 49-13-ra kaptak ki, és hát ez sokkal több is lehetett volna.
Sajnos az a helyzet, hogy ez szinte borítékolható volt, mint ahogy mondjuk borítékolható volt, szerintem egy Atlanta Falcons vereség is, és mégse történt igen, meg, igen. De ebben sajnos semmi meglepetés nincs.
Igen, és az most itt a Miami-ról beszéltünk, szerintetek mennyire örülnek a vezetőségben, hogy kettőt is nyertek, mert szerintem ők abszolút tankolnak, és az 1-1-re hajtanak, és hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez csak egy 1-5 hát lesz, vagy 1-4.
Én azért annyival árnyalnám, hogy ugye nagyon sok pikk ott van a tarsajukban, tehát hogyha most nem a tök utolsók lesznek, hanem utolsó előttiek, vagy utolsó előttiek, akkor is rengeteg jó játékos be tudnak húzni, ha meg tényleg mennek a Tuára, vagy valamelyik olyan college irányítóra, amiben a franchise-uknak a megmentőjét látják, akkor mindig fel tudnak majd trédelni.
Igen, meg egy olyan teóriát is hallottam, most nagyon sok pikkje van a Dolphinsnak, és inkább nagyon sok első és második körös tehetséget hozzanak, hogy mélyítsék a keretnek az erősségét, és egy évvel később hoznák el az 1-1-es irányítót, és akkor akár feltrédelnek Lovrenszért, akiért odáig van az egész média, és inkább bennük látják a franchise irányítót, és addigra feltöltik a keretet tehetséges játékosokkal, hogy ne egy ilyen nevereség agyon az újonc irányítójukat.
Az lehet, csak hogy már most a szezon közepén kiábrándult majdnem mindenki Miami-ban a Dolphinsból, mert így ilyet nem lehet csinálni. Tehát ez is teljesen abszurd, hogy elkezdik 0-7-tel a szezont, nagyon mindig kikapnak irreálisan, és akkor most hirtelen nyernek két meccset.
Hát hogy ez annyira... Brian Flores
persze,
dolgozik.
Csak hogy így most ezt szurkolóként ezt végignézni, és tudni
hát
azt,
nem
hogy...
is nézi sok ember.
Hát ez az, hogy most a jövő szezon is ugyanez lesz.
A mérkőzésekre a jegy, mint az állatkertben Miami-ban szóval.
tényleg.
Ez mindent találó
szerintem.
Mondjuk
a színvonal is lehet, hogy ugyanaz.
Hát. Sőt.
Tehát, hogy most lehet, hogy ez egy tök jó tervnek tűnik, de akkor nem marad szurkoló bázisa, tehát hogy ez...
Nem, majd visszatérnek.
Majd jönnek a bandwagonerök 3 év múlva, amikor tele lesz tehetségekkel, meg fiatal sztárokkal a csapat, és
Mindegy, ilyen eddig még soha nem volt az NFL-ben.
Nem volt, ez egy új irány.
És ez egy új dolog, figyelj, ki lehet próbálni, meg kell nézni, hogy működik-e, csak hogy az a baj, hogyha nagyon be fog válni, akkor lehet, hogy egy csomó csapat erre rá fog kapni, és az meg nagyon nem fog jó
az
tenni
biztos,
a ligának.
Az biztos, hogy szabályozni fogják, az 1000%.
Minden esetre én nem izgulnék, tehát hogyha az 1/3-at vagy 1/4-et hozza csak a Dolphins, még akkor is nagyon jó.
Hát az 1/1 amúgy is most már a Bengalsé, nem?
Tehát meg itt az elmúlt években látod,
hogy...
Kit fognak
megverni, hogy 2-3-szor.
Meg nem mindig az 1/1 a legjobb irányító.
Egyébként
tehát az elmúlt éveket ez nagyon bizonyítja, hogy ha sok mindenem múlik, és egy Mahomes-tel lehetett hozni.
1/10 vagy 1/12 volt.
Hát a Russ, jó, de igen, a Russell Wilson is, de ő is.
Mennyi? Második, harmadik kör?
Jó, de alacsony volt. Őt azért nem akarták. De egy Mahomes hát, az nem volt alacsony. Igaz. Egy Watson az nem volt alacsony.
Igen, mondjuk például, hogyha már alacsony irányítók, akkor már 2019-ben egy Murray-t elvittek, aki már kifejezetten talán a liga legalacsonyabb irányítója, és azért úgy tűnik, hogy a Cardinals nem is nyúlt nagyon mellé vele.
Írhatja a köszönő levelet a Wilsonnak.
Trubisky viszont 1/1, igen. Ha jól
emlékszem, Drew Brees is
1/1 volt.
Nem hiszem, csak feltrédelt érte a Bears.
Kiért?
A Trubinskyért.
Trubinsky 1/2 volt.
1/2, aha.
Hát ő meg kifejezetten úgy tűnik, hogy nem volt egy nagyon-nagyon jó döntés.
Hát ez az.
Hát nagyon nem.
Szóval, hogy én ezért nem féltem annyira a Dolphins, tehát, hogy még így is bőven jók lesznek, csak ez fura látni, hogy a szezon közben kezdünk el kicsit jobban játszani, az olyan, nekem nagyon visszás.
Na és akkor még egy Dolphins-os sztori. Kicsit összehasonlítva a Patriots-tól, mert a Brian Flores a Dolphinsnak az edzője Patriots-ból jött, és amikor Bill Belichick megnyerte talán 2 éve a Super Bowl-t, és utána kérdezték sajtótájékoztatón, hogy hogyan ünnepli meg a meccset, és elkezdett arról beszélni, hogy ez elképesztő csalás, hogy mindig a playoff-ban vannak, és 3 héttel kevesebb idejük van így felkészülni a draftra, mert azok a csapatok, akik kiestek, azok már folyamatosan nézik a játékosokat, és így most így le van maradva, hogy nem tudja, hogy kit húzzon. Pedig aznap este nyerték meg a Super Bowl Ginorban másodjára. Elképesztő. Na most meg a Dolphinsnál nyertek egy meccset, és Brian Flores nyakába öntöttek egy hatalmas adag lét, amikor a Super Bowl szokták ünnepelni.
Ja, igen,
és akkor mindenki ezzel röhögött, hogy eljött a Patriotsból, akkor ez volt ott a mentalitás, eljött Miami-ba, és egy győzelemért már kapja nyakába a levest.
Az, na hát ez, mondom, ez annyira fura nekem, de örülök neki, hogy végre
lehet,
nyert
hogy
a Dolphins.
Lehet, hogy egyébként tényleg nem jött össze nekik semmi, és nem direkt voltak ennyire rosszak.
Nem, hanem... biztos, hogy nem direkt voltak ennyire rosszak, ha megnézed a keretet.
A szezon elején ez nem volt egyértelmű.
Igen.
Tehát amikor felerősödtek ezek, hogy tankolnak.
Meg amikor sorra mentek el a sztárjátékosok.
Szerintem mindent megtettek, hogy minél gyengébb legyen a keret.
Akkor inkább trédeljetek el, de én ezt nem fogom végigcsinálni.
Igen, igen, igen.
És Mika Fitzpatrick egyébként mennyire jól járt az, hogy eltrédelték, mert a Steelersbe azóta szárnya.
Hát ez zseni. Az nagyon nagy tréd volt ott a Steelersnek.
Jó, az egy jó kérdés, mert... az első körbe, most a gondolkodó, hogy Mika Fitzpatrick megér egy első kört, nem mondod rá 100%-ig, hogy igen.
Hát soha nem tudtam behatárolni, hogy melyik játékos hányadik kört ért. Én ezt nem szeretem annyira, mert...
Okos válasz.
De nem, tényleg nem, mert mondjuk például ott van most a Fitzpatrick, adtak ért egy első kört. Hogyha ezt a szintet hozza egész szezonban és a következő években is, akkor abszolút megérte.
Igen, csak kicsit ez akkor lenne igazán jogos, hogyha Super Bowl esélyes lenne a Steelers. Azt azért meg nehezen tudnánk elképzelni. De ezzel az első körrel meg szüksége lenne arra, hogy megtalálják Roethlisberger utódját. Én meg azt mondom, hogyha Roethlisberger egészséges lenne, a Steelers lenne annyira erős, hogy Super Bowl-ban mehessenek, akkor ez egy nagyon jó döntés. De... micsoda nevek. De szerintem, amikor már kéne találni tényleg a franchise-nak az új arcát, akkor nem biztos, hogy így eladogatnék első köröket úgy, hogy nagy esélyem nincsen döntőzni.
Ez mondjuk jogos, ez abszolút jogos.
Viszont most ugye felmerült ugye Colin Kaepernicknek itt a neve az előbb, azt mindenképpen említsük meg, hogy most szombaton nyílt napot tart gyakorlatilag, és várja a kérőket, hiszen az, hogy készen áll, ő is, az ügynöke is azt mondja, hogy készen áll a
rádiózni, játékra. Vagy focizni, vagy mire?
Bár egyébként...
visszatérne az NFL-be.
Egyébként volt egy ilyen tweetje Kaepernicknek, hogy kíváncsi a GM-ek arcára. Ennyit tweetelt csak, és Adam Schefter pedig lehozta, vagy hát azt tweetelte ki, hogy valószínű, hogy Kaepernick meg se fog jelenni ezen az edzésen, és itt utalhatott akár arra is, hogy, hogy így milyen lesz a GM-ek arca, hogy elmennek megnézni, és ő nem megy el.
Hát akkor
meglátjuk.
Így se tudom elképzelni, hogy már ő fog vala is a NFL-ben újra játszani egy ilyen húzáson meg végképp. De mi beszéljünk a Seahawks 49ers mérkőzésről, mert egy elképesztő meccset láttunk.
Ha már képörnik.
27-24-re nyert a Seahawks hosszabbításban az utolsó másodpercekben, úgyhogy ezt mind a két csapat megnyerhette volna már többször, sőt, azért volt annyi, hogy megpróbáltam mind a két csapat el is veszíteni a meccset. Nem volt egy tökéletes meccs, nem játszott hibátlanul ezzel a két csapat, azt sem mondanám, hogy nagyon-nagyon durván magas színvonalú volt, de hozzá egy tökéletes popcorn movie volt, amikor mindig kapkodott a fejed, hogy mi történik, na akkor ez a meccs az volt.
Ez abszolút, abszolút az volt.
Misszió szurkoló, Benni, hogyan élted meg ezt a meccset?
Jaj, hát én nagyon örültem neki. Sajnos nem tudtam fönnmaradni, mert másnap meló volt, és a home office kérelmemet hát elutasították.
De akkor tényleg volt ilyen?
Persze, volt. Benyújtottam, de aztán nem igazán örültek az ötletnek. Úgyhogy reggel, mikor megláttam az eredményt, meg elolvastam egy-két cikket a villamoson, akkor döbbentem rá, hogy gyakorlatilag egy Super Bowl színvonalú mérkőzést hagytam ki.
Szeretnék. A legutóbbi Super Bowl legalább tízszer.
Igen. Viszont az, amit vártam, hogy Quandre Diggs a védelemben akár playmaker lehet, az beigazolódott, ugyanis a harmadik negyedben szerzett egy interceptiont, úgyhogy amiért hozták, az abszolút bevált. Én ennek kifejezetten örültem. A védelem, ami ugye eddig nem muzsikált olyan jól, most végre kezd feléledni. Jön a december, Seattle akkor a legjobb, úgyhogy én nagyon pozitív.
Meglátjuk, szerintem itt azért nagyon fontos lesz, hogy majd Pete Carroll is jó döntéseket hozzon, Russell Wilson maradjon MVP formában, azért látjuk, hogy Seahawks akkor tud igazán nyerni, hogyha MVP formában van Russell Wilson. Úgyhogy én nem tartom a Seahawks a legnagyobb esélyesre, mondjuk egy Super Bowl-ra, de az tény, hogy ez mindenképpen egy playoff csapat, ugyanúgy, mint a 49ers, bár szerintem azért ők tavaly 1/2-esek voltak, úgyhogy őket én nem várom a Super Bowl-ba, inkább egy év múlva lehetnek igazán veszélyesek, de szerintem nem lehet elvenni már ettől a San Francisco-tól, hogy ez egy playoff esélyes, vagy jogosan playoff csapat.
Igen, és ez szerintem még a tanulság a meccsnek, hogy tényleg két nagyon jó csapatot láttunk egymásnak feszülni, kiegyenlített volt, és ezeken az apróságokon múlott, meg egy kicsit, hát ez a hét arra is jó volt, hogy lássuk, hogy a special teameken azért valóban sokszor a meccsek múlnak, hiszen itt is voltak kihagyott field gólok.
Játékos kiáróba berúgni az utolsó.
Hát igen.
Igen, nagyszerű videó készült egyébként róla, de az NFC-ben egyébként, ha már itt a Seahawks, a 49ers, hozzájön a Saints, a Packers, a Vikings, a Cowboys, akár esetleg az Eagles, itt egy egészen nagyon izgalmas playoffunk lehet, és nincsen egyetlen egy olyan csapat sem, akire azt mondtad, hogy ez a legerősebb, és biztosan ő fog menni a döntőbe, vagy a konferencia döntőig.
Fáj ezt kimondani, de szerintem a Packers egyébként az NFC-ben.
Hát annyira nem
talán
fájó ez.
Igen, számunkra annyira hát nem, meg szerintem nem annyira magabiztosan, de én is azt mondom, hogy ekkora esély még soha nem láttam a Packersnél, mint most, mert tényleg nincsen annyira erős ellenfél se, de Packers sem annyira magabiztos még, meg annyira összeáll csapat, hogy itt be lehessen írni ceruzával a nevét. Na, de most tartunk egy rövid zenei szünetet, de a szünet után jön egy exkluzív adásunk, egy exkluzív rovatunk, ami nem más, mint a Puskás Ferenc stadion avatójának lesz egy bejelentkezése. Hamarosan folytatjuk.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk is a Tribün adását, és ahogy a előző blokkunk végén ígértük, jön egy bejelentkezés a Puskás Ferenc stadion avató mérkőzéséről, úgyhogy hallgassák sok szeretettel. Köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Gyurács Áron, a Tribünnek a háttérszerkesztője, és hát kim vagyunk a Magyarország-Uruguay mérkőzésen, a Puskás Ferenc stadionnak az avatóján.
Hát egészen elképesztő hangulat van itt, jelenleg fél idő van, 2-1-re vezet Uruguay, de tudtunk szépíteni. Áron, mikor beléptél a stadionban, mi volt az első érzés, ami megfogott téged?
Hát teljesen más, teljesen egy új dolog igazából köszönt bennünket ebben a stadionban, hogy őszinte legyek, voltam már jó pár meccsen a Grupamában, meg egyéb más magyar stadionokban, és hát egy teljesen más érzés, egy gigantikus építményezés, egy teljesen más érzés övezi át az embert, mikor belép ebbe a stadionba. Szerintem egészen euforikus. Nagyon jó, nagyon sok ember kijött a mai meccsre, összesen 67 ezer ember van itt, ha jól tudom, és egészen fergeteges hangulatot teremtenek egyébként. Nekem ez nagyjából így.
Volt egy barátom, aki már egy nappal ezelőtt itt volt a stadionban, és mondta, hogy ő is nagyon sokszor kint volt a Grupamán meccseken, én is, és mondta, hogy azért nem várt ilyen hatalmas különbséget, mondta, hogy igen, azért ez egy nagyon nagy stadion lesz, de mondta, hogy miben tud más lenni a stadion, és ahogy mondta, hogy belépett, valami elképesztő látvány fogadta őt, és én is ezt éreztem, hogy beléptem, na és ez más. Eddig ilyen Magyarországon még nem volt, egy olyan technológia van ebben a stadionban, ami tényleg nagyon új, szerintem nagyon eltalálták az atmoszférát, a stílust, ami illik a szurkolókhoz, kicsit ezt az angol pályát hozzák, úgyhogy én abszolút elégedett vagyok, tényleg hihetetlen élmény, örök élmény lesz, és ráadásul az első sorban ülünk, ami még hozzáad egy pluszt az egészhez. Mielőtt beszélnénk a ceremóniáról, itt az első sorból milyen látni Suárez, úgy tudom, nem a kedvenc játékosod?
Hát igen, nem vagyok egy nagy fanja Suáreznek, meg kell mondanom, Barca szurkoló vagyok, de az ember valahogy mindig a nem kedvelt játékosaim csoportjába tartozott, valószínűleg a stílusa miatt, nem tudom, de igen, innen közelről, főleg úgy ebben a stadionban a pálya széle nagyon közel van magához a szurkolókhoz, nem sok van a kettő között, innentől kezdve közelről, test közelből láthatjuk ezeket a játékosokat, sokkal jobban meg tudjuk őket nézni, sokkal jobban meg tudjuk őket, a technikájukat nézni, a beszédeket majdnem, hogy halljuk igazából a játékosok között. Egy egészen elképesztő élmény.
Igen, látni egy Cavani vagy egy Suárez szintű játékost, azért ott mindenképpen egy ritka pillanat, és beszéljünk egy kicsit a ceremóniáról, a mérkőzés felvezetéséről. Úgy kezdődött, hogy bejöttek a legendák, egy rövid interjút adtak, tényleg nagyon nagy nevek, akik a magyar futballért sokat tettek, mindenkit megtapsoltunk, utána elénekeltünk egy-két nagyon híres dal, mint például a Nélküledet, az is egy euforikus pillanat volt, utána pedig jött Gera Zoltánnak a búcsú beszéde, amit állva tapsolt meg mindenki, és szólt a Gera Zoli búzdítás neki. Ez is egy nagyon-nagyon szép emlék volt, szerintem mindenki sajnálja, hogy nem lépett pályára, de talán itt a stadionban úgy érzem, hogy el tudta engedni ezt a közönség, és tényleg csak a szépre emlékeztek Gera Zoltánról, semmi negatívat nem hallottunk, és tényleg nagyon sokat köszönhetünk neki, úgyhogy innen is gratulálunk neki az első sorból, meg a tribünből, a rádióból. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről. Azért az első 20 percben elég intenzíven jöttek a uruguayiak ránk, és hát meg is lett az eredmény, kaptunk 2 gólt. Sokkal intenzívenben játszanak, kellett nekünk egy 20-25 perc, míg felvettük a ritmust.
Hát igen, hogy őszinte legyek, nekem az első 20 perc hát igazából nem volt egy nagy durranás. A magyar válogatott eléggé laposan, és hát aludva kezdte a mérkőzés, nem nagyon ébredtünk föl, lefociztak minket szerintem a pályáról. Hát azért mégiscsak be kell valami, hogy klasszisok vannak az ellenfélben, szóval Cavani, Suárez, van a Rodriguez a jobb szélen, aki a Los Angeles játékosa. Kifejezetten jól kezdték a mérkőzést, a bal hátvéd is nagyon jól játszott az Uruguay csapatától, Vino azt hiszem, kifejezetten jól igazából ránk telepettek, hogy így mondjam.
Igen, letámadták a magyar válogatottat, és ez látszott, hogy nem nagyon ízlett a játékosainknak is. Amit az Uruguay játékosai mint letámadásban képviselnek, azért ez egy jóval intenzívebb letámadás, mint amit mondjuk a selejtezőben is megszokhattunk mondjuk az ellenfelektől. Ami után megkaptuk a 2 gólt, sikerült egy gyors kontrával válaszolni, ez azért megnyugtatta a srácokat, megadta az önbizalmat, jobban megmertük tartani a labdát, szerintem így is azért túl sokat éveltük fel Szalaira, de amikor járattuk és kontrából tudtunk egy mélységi fordítást csinálni, súlypont áthelyezés, azokkal azért tudtunk veszélyesek lenni. Szerintem még lehet keresni valónk a mérkőzésen, de azért nagyon vigyázni kell, mert ez a uruguayi csapat a legapróbb hibát kihasználja. Nagyon kíváncsi leszek a második félidőre. Áron, mit vársz a második félidőtől?
Hát igazából, ugyebár amit rúgtunk gólt, azt szerintem egy kicsit ráébresztette a magyar csapatot arra, hogy képesek vagyunk gólt szerezni, még ez a csapat ellen is, akik egy Godinnal állnak föl a védelem tengelyében. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy egész jó második félidő lesz, ahol akár gólokat is szerezhetünk. Hát igazából kíváncsi vagyok arra, hogy lesznek a cserék, hogy milyen cseréket fog a magyar válogatott szövetségi kapitánya hozni. Kíváncsian várom. Én igazából azért örülök, hogy ez egy barátságos mérkőzés még az Velszi mérkőzés előtt, mert ezek a játékosok közöttől azért játszanak, hogy a Velszi mérkőzésen a kezdőbe tudjanak kerülni. Úgyhogy én igazából várom a második fél időt, és örülnék, hogyha gólokat tudnánk szerezni az uruguayi csapat ellen.
Igen, mert azért több olyan játok is van most a magyar keretben, aki valószínűleg nem fog kezdőként pályára lépni Velsz ellen, de azért Szoboszlai, Szalai, Gyudzsák 3-asban biztosak vagyunk, hogy ott lesz a kezdő 11-ben Velsz ellen. Nagyon érdekes lesz majd a Velszi mérkőzés. Még egy kicsit beszéljünk arról itt ennek a blokknak a végén, hogy mit vársz Cardiffban. Itt tény, hogy csak a győzelem elfogadható a magyar válogatottnak, mivel ha győzünk, kint vagyunk az Európa-bajnokságon, ha nem, akkor meg nagy valószínűség, hogy nem fogunk így egyeneságon kijutni. De mit vársz attól a mérkőzéstől?
Hát igazából annyit szok mondani, hogy ugyebár Velszbe látogat a csapat, úgyhogy idegenbe fogunk játszani. Nem tudom, ez a magyar csapatot ezt mindig is megfogta. Én reménykedek benne, hogy ebben a pillanatban most nem fogja, és képesek leszünk a tudásunknál jobban teljesíteni. Hát ugyebár a Velsznek van egy nagyon nagy klasszisa, akit tudjuk, hogy Gerard Bale. Hát ő tőle nagyon sokat vár a Velszi nemzet. Én szerintem, hogyha oda teszünk magunkat, mint még annó a norvégok ellen, és esetleg ki tudunk hozni egy győzelmet, szerintem nagy csoda lenne, de azért reálisnak is kell lenni.
Igen, én még annyit hozzátennék, hogy Velsz egyébként egy szintén kontrára játszó csapat, mint mi, és ők lesznek hazai baj, szerintem ők már kiestek, és fel fogják vállalni talán egy kicsit bátra focit, és ha mi vagyunk intelligensek, akkor ezt hadni fogjuk, és visszalépünk, és nekünk hogyha megvan a stabil védekezés, és onnan tudunk építkezni, az fog nagyon jó tenni. Szerintem nem lenne jó, hogyha kapkodnánk, és túlságosan lerohannánk Velszt, inkább legyünk türelmesek, és akár a 80. percre szerezzük meg valahogy a gólt. Itt nekünk nagyon fontos az, hogy ne úszton el a mérkőzés az elején, tartsuk a kezünkbe, és majd idővel jönni fog az a gól is. Itt talán tényleg egy 1-0-ás győzelemre kell rámenni. 100%-os teljesítmény fog kelleni mindenkitől, és hát szerintem az egész nemzet és a tribün is szurkol annak, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, és akkor ebben a fantasztikus stadionban, ahol most éppen vagyunk, ebben a stadionban játszhatunk EB-mérkőzést, ami szintén egy fantasztikus dolog lenne. Hát most is elképesztő a hangulat, meg nagyon jó érzés itt az első sorban ülni, na de egy olyan mérkőzésen, hát nem is tudom, hogy talán még nehéz is elképzelni.
Hát igen, egy tétmérkőzésnek azért nagyon nagy hangulata van igazából, elképesztő nagy a különbség egy tétmérkőzés és egy barátságos mérkőzés között, úgyhogy még szerintem mi nem igazán tudjuk elképzelni mondjuk egy EB mérkőzésen, egy csoport mérkőzésen, vagy akár egy EB kieséses szakaszon, mint múltkor is, 4 évvel ezelőtt is megtörtént. Milyen lehet a hangulat? Én kíváncsian várom, és nagyon-nagyon kívánom, hogy a magyar válogatottnak azért szerencséjés legyen Cardiffban, mert ugyebár azért szerencse kell a focihoz. Kíváncsian várom, és szurkolok a magyar válogatottnak.
Így van, most pedig itt egy videót játszanak a stadionban Puskás Ferencről, és mindenki állva tapsol, és tényleg egy nagyon érzelmes videóra sikerült, úgyhogy mi is felállunk majd, és most megtapsoljuk, úgyhogy most búcsúzik Gyurács Áron, és Takács Áron is, és tartsatok velünk, tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetésünket, az már pedig a stúdióból.
Köszönjük a figyelmet, szervusztok!
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Köszöntöm a Tribün hallgatóit, folytatjuk is adásunkat, méghozzá Erik top 5-ös listájával. Milyen csemegét hoztál nekünk a héten?
Ha már ennyit beszéltünk most az NFL-ről, gondoltam, hogy a legjobb lenne. Ilyen top listák még úgyse volt, hogyha ránk sorba tennénk aktuálisan a legjobb öt irányítóját az NFL-nek. Lassan ugye már itt mindenki fordul rá a playoffra. Az erőviszonyok már azért mondhatjuk úgy, hogy kezdenek beállni így a csapatokon belül, és már azért van ennyi meccs, 9-10, attól függ, hogy
11. hét jön, 10 mérkőzés volt már.
Hát de nem mindenkinek,
van,
aki bájvéken volt, annak
ezt
nem
csak
volt
azért
annyi.
Kérdeztem, hogy csak így elmondjuk hogy... a hallgatóknak, hogyan működik a rendszer.
Így köszönöm szépen. Tehát, hogy azért már játszottak egy 9-10 meccset ezek az irányítók, úgyhogy nagyjából be lehet lőni, hogy ki milyen szinten van. Esetleg arról is lehet vitatkozni, hogy mondjuk a szezon elejé várakozásokhoz képest hogyan teljesítettek. Tehát akkor ő az én top 5-öm, az NFL irányítóját tekintve. Nálam első helyen, ez lehet, hogy egy kicsit meglepő, lehet ezzel vitatkozni. Jelenleg nálam Russell Wilson az NFL legjobb irányítója. Ezt lehet, hogy egy 3-4-5 héttel ezelőtt ez inkább a Mahomes irányába billent volna, ez az első hely, de Russell Wilson hétről hétre bizonyítja, hogy nem véletlenül van ott, a hátán cipeli gyakorlatilag a Seahawksot, és olyan MVP formában játszik, hogy tényleg öröm nézni, most ez bizonyította meg. Volt egy nagyon csúnya interceptionje a San Francisco ellen, de ha azt leszámítom, akkor most is remekül játszott, olyan dobásokba áll bele, olyanokat bevállal, hogy tényleg élmény nézni a játéket. Emiatt nálam második a Mahomes, aki még mindig szerintem a liga egyik legjobb irányítója, még mindig illik rá, hogy ő a csodagyerek, a zseni, aki a baseball tudását is latba vesz, és ugrál, felugorva ad TD passzokat, meg
gyengébbi kézzel
átteszi.
Nézve,
igen, no-lupa Firminótól ellesz tőleket a no-lupa passzokat, és úgy adogatja a lasztit. Tehát, hogy még mindig azért őt nem lehet ebből a listából kivenni, de azért közrejátszott az, hogy hétvégén azért olyat betlisztek, amit nem kellett volna a Titans ellen. Persze abban nyilván benne volt a special team is, de mégis azt vártuk volna Mahomes-tól, legalábbis én, hogy
jól játszott.
Jól játszott.
Hát 430 yardot passzott.
Azt mondom, de érted, a TD passzok nem jöttek most annyira.
És ez egy meccs után akkor cseréled?
Nem cserélem, hát ott van, nagyon szoros a verseny, nálam egy gondolatnyival. Úgy mondom, hogy egy gondolatnyival Wilson nálam előrébb van. Harmadik helyen, szerintem ez se annyira meglepő, Lamar Jackson került, aki
nem
nagyon,
meglepő.
Nagyon brutális, nagyon brutális formában játszik. Ne, szerint nálam nem. Olyan agilisan mozog a Jackson, tarthatatlan, kipörög, kiforog, megfutja.
Akkor egy jó futó.
Hát ugye így mentünk neki a szezonnak, hogy a Ravensnek van még egy plusz fix jó futója, de a szezonban kiderült, hogy ez a futó, ez a liga legjobb futója. A másik meg, hogy ha arra van szó, passzolni is viszonylag stabilan tud, és elég kreatívan beleáll olyan dobásokba, nem csak a biztosakba, nem csak a screeneket dobja,
de azért
hanem bedobja
mélységbe. Mahomes, Rogers, Wilsonhoz képest kanyarva sincsen Jackson.
Jó, de most irányítókról beszélünk, nem passzokról,
igen,
passzolókról.
Nem passzolt yardokról, hanem
nem passzolt yardokról van szó. És egyébként hozzáteszem, hogy a Jacksonnak ebben a szezonban már volt két tökéletes passer ratingje.
Ki kell?
Egymás után.
Két 1-1-es csapat ellen.
Az mindegy, hát azért ez szóval, hogy hogyha
szerintem,
Rodgers...
hogyha Mahomes, Rodgers és Wilson is játszott volna a Miami Bengals ellen, még jobb számokat hoztak volna.
Ez lehet, ezt sose fogjuk megtudni.
Sajnos a Bengals ellen
de azt viszont látni, hogyha már így Rodgers felhoztuk, akit egyébként nagyon bírok, a Rodgers idén csinálta meg élet első tökéletes passer ratingét, a Jacksonnak ez a második szezonja, és már megcsinálta kétszer. Tehát, hogy azért ezt nem... Most nyilván mondhatjuk, hogy milyen csapatok, de valószínűleg azért is tűntek ilyen gyengének ezek a csapatok, mert egy ennyire jó irányító játszott ellenük. Na mindegy, ennyit a Jacksonról. Nálam óriási meglepetés, nagyon bírom, nagyon energikus. Szerintem még ahhoz képest kevés szó esik arról, hogy mennyire jól teszi a dolgát. Viszi előre ezt a Ravenst, és egy esélyes csapatot faragott amúgy egy ilyen középcsapatnak induló Ravensből. Negyedik helyen azt talán akkor ez nem lesz a meglepetés, ha hallottatok a top 3-at, az nálam Aaron Rodgers, aki nagyon jó formában van, sokan ugye emlegetik, hogy az MVP várományosa is lehetne. Szerintem ott azért egy-két lépéssel le van maradva a célbolytól, de nagyon jó számokat hoz. Én inkább azt várom a Rodgerstől, hogyha sikerül idén összecsiszolódni a LeFleurrel, akkor a jövő éve lehet olyan, ami igazán kiugró lesz, ezt majd meglátjuk, de azt látni, hogy most van ott a Rodgers is, ugye most kezdenek ezek a, ahogy az irányítóknak szokták mondani, ez a 36, 37, 38 éves kor, ami a legproduktívabb, mert annyira lelassul, ugye ezt így mondják az USA-ban a játék, hogy sokkal több ideje van reagálni, hát nincs több ideje, csak annyival gyorsabban reagál, annyival gyorsabban olvas a pléjeket, hogy kijön ez az előny egy ilyen tapasztalt ügyes irányítónak, mint amilyen a Rodgers is. Én azt látom, hogy ez az idei szezonban ez még jobban beáll, akkor jövőre egy nagyon kiugró szezonja lehet a Rodgersnek, és most is nagyon jó, de azért még azért az látszik, hogy a rizikókat nem úgy vállalja be. Volt egy-két jó passza, de azért ő még mindig az a Rodgers, aki inkább a biztosra megy.
Meg Rodgers egész karrierjében olyan játékos volt, hogyha valami túrizuk, rizikós passz számára, akkor kidobja oldalra. Igen. De utána a következő plében meg olyat dob, amit talán soha senki, vagy nem nagyon tudna más bedobni, vagy eszedbe nem jutna, hogy te oda dobnád arra a kis helyre, úgy, hogy csak az elkapó vagy futó tudná elkapni, hanem szerintem Rodgers egy olyan intelligens játékos, hogy inkább nem kockázta a felesleges interception, hanem kidobja oldalra, de a következő playbe meg megcsinálja sokkal nehezebb helyzetet, úgyhogy szerintem ezzel én nem kritizálnám őt.
Én sem kritizálnám, én azt mondom, hogy ezekben a szituációkban várnék nagyon kicsit, de így is nagyon tehetséges, nagyon jó irányító. Azt érezni idén is a szezonban, amikor nagyobb nyomás van a zsebben, és tényleg előbb érnek oda az ellenfél pass rusherei, akkor ő tényleg kidobálja. És kimennek, three and out-okat hoznak, ha egy kicsit agresszívabb a védelem ellene. Én itt érzek egy kis hiányosságot, de erre szerintem meg fogják találni LeFleurral a megoldást.
Igen, csak én szerintem, mert így is hozzák a mérkőzéseket. És amikor szükség volt arra, hogy hátrányban voltak a vége felé, és hogy ne dobja ki, akkor meg igenis beállt, megdobta, és így is megcsinálták, és hozták a mérkőzéseket.
Így van, és én ezt a kicsi plusz önbizalmat várom még a Rodgers-től, hogy egy kicsit gyakrabban álljon bele ezekbe. Nyilván nem lesz egy fáv sose, és nem fogja feldobálni az égbe a labdákat.
De amikor megteszi, akkor
de amikor meglátja, azok általában bejön, ugye egy-két éve voltak ezek a statok, hogyha minden hélméri, hogy igazából neki elég lenne hélmériket dobálni, mert statisztikailag így is megnyernének minden meccset. Tehát, hogy én egy kicsit többet várok ezen a területen tőle, de nagyon jó szezont hoz eddig, nagyon megbízható, tök jó meccsei vannak. Ötödik helyre pedig a Deshaun Watsont raknám, mert neki is ez egy kiugró éve, látszik, hogy beérik a játékos, nagyon agilis ő is, jól passzol, és vezeti ezt a Houston Texans.
Szerintem nem kiugró éve, mert ugyanazt a színvonalat hozza.
A harmadik évében is, mint az első.
Úgy mondom, hogy ez lehet az a kiugrási. Ez lehet most szerintem, így értettem, de kell, ja, akkor pontos dolog, hogy ez lehet a kiugrási éve, amit hogyha ezt végignyomja, és hozza ezt a szintet, amit most már hétről hétre hoz, akkor ez egy olyan szezon lehet, ami beemeli őt az elitbe. És utána jövőre már úgy fog neki menni, hogy hú, a Houstonnal vigyázni kell, mert nagyon jó az irányítójuk.
Szerintem már ez már most megtörtént.
Most csak történik.
Igen, ez éppen úgy most mondom, történik meg. Meg erről is beszéltünk eddig, csak nem 100%-ig, és szerintem szezon végére meg elérünk odáig, hogy ez kategórikusan ki lehet jelenteni, hogy igenis Watson egy elit irányító. Nekem ő az ötödik helyen ez így tetszik, még itt Brady Breeze hiányával lehetne vitatni, de ha jelenleg tényleg a top 5-öt nézzük, akkor igen, ez az öt név. Inkább a sorrend, hogy nekem Watson tényleg tetszik, és nagyon újat hozott, de szerintem futásban Jackson, de Wilson, Rodgers és Mahomes is jó futásban. De Jackson sokkal többet.
A Rodgers megöregedett.
De amikor nagyon kell, akkor megfutja, és jól futja meg. De passzban...
Az érezhető, hogy arányéban sokkal több Packers meccset nézel.
Nem.
És az a kevés futás is soknak tűnik.
Majdnem láttam az összes Ravens meccset, a Packersnél az összeset, Chiefsnél is a 70%-ot, Wilsonból is azért mondjuk egy ilyen egyharmadosat láttam, de szerintem ők passzban annyival sokkal jobbak, hogy futásban meg annyival nem jobb náluk Lamar Jackson,
nem láttad a futását?
De elképesztő lábbal, de nem tesz annyit hozzá, hát szerintem.
USA-ban már ez a
becsere, hogy Én inkább választanék sokkal inkább Mahomes-t, vagy egy Wilsont, vagy egy Rodgers, mint egy Lamar Jackson. elképesztő irányító, egy nagyon jó, új irány, de szerintem egy passzoló NFL-ben egy futó Jackson nem fogja egy kiki meccsen megverni Mahomes, meg Rogers, meg Wilson-t sokkal többször.
Én szerintem... már volt szó a hét social media bejegyzéséről, de kiem, én most látta egy annyira jó ilyen elcsípett oldalvonal menti beszélgetést a Jacksonnal és a Harbaugh-val az edzővel, ahol a Harbaugh mondja neki, hogy fiam, miattad fognak nagyon sokan elkezdeni amerikai focizni a most felnövők. Mert annyira, annyira extra ez, amit játszik, ez a sok futás, mit tudom én, ahogy,
nagyon
ahogy mozog,
meg a Bengals a az a spin move-ja, hogy egyszer megáll. Három embert elküldött a boltba, elképesztő hát ez, volt. Ez olyan, tényleg hogy... zseniális, csak én azt mondom, hogy még egy fölötte van a Mahomes, Wilson, Rodgers, szerintem még inkább extra dolgokat csinál, mint Jackson. Mert lehet, hogy futásban nagyon extra, de Jacksontól soha nem fogunk látni egy Rodgers, egy Mahomes, egy Wilson, egy jó passzát sem, nemhogy még az extrát.
Nekem tetszik a show, én élvezem.
Igen, de én biztos, hogy Rodgers elé nem tenném Jacksont. Még szerintem top 5-ben van, top 5-ben nagyon jogosan ott van, főleg ahogy most játszik, de szerintem, meg a Rodgers, meg...
Nagyon jó a gyerek.
Figyelj, eddig nagyon az volt, hogy negyedik és per egyre minden megdob Aaron Rodgers. Most jelenleg csak a statisztikák alapján mondod azt, hogy nem rakod oda, de játék intelligenciában, meg a játéképében, amikor Rodgers dobja, mindig megdobja az extrát. Nagyon ritkán hibázik.
De most
már
nézel...
sokat befutna. Forma alapján ugyanúgy, én azt mondom, meg képesség alapján, hogy tuti nem tenném elé.
Egyébként érdekes, hogy a statisztikát mondod, mert a statisztikák alapján az ESPN-nek például a top 5-ös listájába ebből, amiket felsoroltunk, két játékos van benne. Az első Philip Rivers, a második Doug Prescott, a harmadik James Winston, a negyedik Russell Wilson és az ötödik Rodgers. Mahomes csak a hatodik, Deshaun Watson 12-dik, Lamar Jackson csak a 20-dik. Nyilván itt a passzolt yard az elsődleges szűrő, de akiket felsoroltunk, azért valamilyen szinten talán náluk ezt a konstans jó játékot is figyeljük, nem?
Meg amikor igazán kell megcsinálni a játékát, akkor megcsinálja, amikor a harmadik kísérletek aránya valószínűleg ővék a legmagasabb, vagy legeredményesebb játékosok. Nem hiába van az említett, mondjuk a Wilson meg Rodgers évek óta a liga elitbe, Mahomes új robbant be a ligából, hogy elképesztő, és egyelőre levédekezhetetlen. Jacksonnak azért voltak rossz meccsei, de most jelen formájában tényleg elképesztő, csak én azt mondom, hogy három meccs után én nem tenném elé.
Három meccs után
senki nem tette oda előre.
Meccsei. A Ravensnél már beszéltek arról a Ravens szurkolók 5.-6. hét környékén, hogy elment ez a szezon, amikor 4-3-mal álltak. Azóta nyernek, mert jött egy tök jó váltás, egy Jim Harbaugh, egy zseniális edző, és meg tudtak újolni. Tényleg egy elképesztő agy, hogy egy játékos egy teljesen új rendszer felhúzott.
Én csak azt mondom, hogy ez a Ravens ez úgy ment neki az idei szezonba, hogy senki nem tudta a szurkolóik se, hogy mi lesz ez.
Mindenki
csak
jó
futni
védelmet várt,
igen,
és
az
nem muzsikál olyan jól.
És hogy majd mindent futunk. Ehhez képest ott van egy irányító, aki dobja a yardokat, dobja a TD passzokat is, és egy igazi playmaker. A szó olyan értelmében is, hogyha kell, megfutja, ritmust vált, egy annyira üde színfoltja lett ennek az idei NFL-nek a Jackson, ami
miatt... Nem vitatom, 100%-ig egyetértek.
Amivel nagyon lehet.
Nagyon izgalmas ez a Ravens, nekem is nagyon tetszik, én inkább csak a sorrenddel vitatkozom.
Én szeretem az
ilyen elfogadom, hogy ez egy szubjektív vélemény, de például nagyon tetszik, hogy a Ravens ráment az analitikára, mert kiszámolták, hogy negyedikre rámenni hosszú távon sokkal jobban megéri, mert sokkal több pontot szerzel vele, és lehet, hogy egy-egy meccset el fogsz bukni miatta, de hosszú távon többet fogsz nyerni, és igenis be kell vállalni, hogy a média azért az egy meccs összét fognak szedni. És például Lamar Jackson is, talán a Seahawks-al játszotta, ott a Seahawks-nál volt a momentum, jobbak is voltak, negyedik és egy jött, már örültek, hogy levédegezték, Lamar Jackson időt kért a Jim Harbaugh, kiment a Lamar Jackson, és mondja, figyelj, fussuk meg, vagy csináljuk meg a játékot, menjünk neki, mert meg tudom csinálni. Mondta az edző, Így érzed? Jó, csináljuk meg. Neki mentek, touchdown lett egyből. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez az agresszivitás, meg a Chiefs ellen kétpontosra mentek rá folyamatosan. Ez nagyon tetszik a Ravensnél, na, nagyon új.
Na, de emiatt na, top 5 bőven. Ezért,
top 5, igen, azt elfogadom.
Ezért nálam,
én csak azt mondom,
van,
hogy
emiatt előrébb van nálam, mint Rodgers.
Most se vagyok benne biztos,
mert a Rodgersben meg sokszor még mindig azt látom, hogy ott kint ül és méltatlankodik, hogy gyerünk védelem, csináltok.
De most személyiség alapján teszed előrébb?
Nem, az, hogy mennyit tesz hozzá a csapatához.
Igen.
És egy Jackson, az feltüzeli az egész csapatot.
Abszolút.
A Rodgersnél, meg nyilván a korból is jön, meg a teljesít, meg amit eddig lerakott az asztalra, hogy ő már ott az öreg ember.
Jó, ez nekünk meglepő. De most mit mondunk,
már ő lett az hogy
a jobb
ember,
játékos,
aki,
azt mondod,
aki,
hogy top 5, akkor szkvalitások alapján
ezt
döntjük.
Ezt hallod, hogy elégedetlen az elkapókkal, elégedetlen ezzel. Most a Chargers után is azt mondta, hogy nagyon jót tett nekünk, kellett ez a pofon. Tehát, hogy mint egy öreg tanárbácsi már úgy nyilatkozik, ez az év feelingje. Egy Jacksonon meg azt látod, hogy energiát vitt az egész csapatába. És nálam ez inkább egyébként az ő irányába billenti a
akit
dolgokat.
Akit én még, ha nem is a top 5-be, de közvetlenül mögéjük besorolnék, az Murray. Az Arizona Cardinalzal, amit művelnek.
Meglátjuk, oda még kell idő. Tényleg óriási potenciál van benne, nagyon izgalmas
rosszul,
játékos.
Amilyen rosszul kezdték a szezont, igen, ahhoz képest annyira félelmetes lett a srác.
Abszolút. Majd meglátjuk. Jövőre ő szintén a Cardinalzal együtt, meg Clinsbury-vel a egyetemről érkezett támadó gurúnak nevezett ifjú edzővel, szintén egy nagyon jó páros, és meglátjuk, izgalmas, de talán kicsit lépjünk tovább, mert lassan itt adásunk végéhez érünk, és van még egy csomó blokkunk, úgyhogy egy kicsit így megpörgetjük. Hát a kulisszák mögötti rovatunkban visszavonult David Villa, én személy szerint én nagyon-nagyon szerettem az ő játékát, ő a spanyol válogatott legeredményesebb játékosa volt, nyert EB-t, VB-t, BL-t. Tudom, én nem mondom azt, hogy
jó,
minden időnk extra. Én nem mondom
nem
azt.
Érintett meg a hír.
Nem. Én azt
engem
mondom, hogy...
Sőt, engem egy kicsit meglepett.
Konkrétan azt hittem, hogy már visszavonult.
Én is. Én abban volt, még hogy ez nem vonult vissza 2 éve. Nekem ez a feelingem
nekem
volt.
Is, nekem
hát
is.
Már Amerikába, Kínába levezett. Én inkább azért
ott Kína,
hoztam ezt
ott
a hírt.
Tűnt el.
Ott igen.
De mondjuk, Amerika még tudjátok ki a csapattársa? Iniesta. Úgyhogy már őt is már sokan úgy kezdik, hogy visszavonul. Sőt, abban sem biztos, hogy Xavi már az arab ligából visszavonult-e, vagy még játszik.
Már edző a Xavi.
Ja, lehet, hogy tavaly játékos volt, és szezon közben edző lett.
Hogy a Mourinho utal kiüzen neki. Mert hogy régen ugye nagyon kritizálta a Mourinho-nak a defenzív fociát, most meg rendre kikap, mert kap egy csomó gólt.
De lehet rúgnak mindig 3-at.
Nyilván Mourinho szólt, hogy hát úgy látszik, hogy mégiscsak kell az a védelem. Nem lehet mindig
tipikus
csak zsonglerködni. Nagyon jó.
Na igen, de én inkább csak én egy ilyen személyes emlékként hoztam, mert nekem gyerekkoromból én nagyon szerettem a játékát, karakterét, hogy szintén családapaként megállt a helyét, és ez mindig is, most is úgy vonult vissza, hogy a legelső szavai az voltak, hogy megköszöni a családjának, és egy családfotót tett ki. Én ezt nagyon szerettem, meg azt a pimasz, intelligens játékát. Nem mondom, hogy bármikor is volt Messi vagy Ronaldo szintjén, hanem nekem egy személyes kedvencem volt az ő játék stílusa.
Persze, kellenek az ilyen karakterek. Persze.
Meg egy 3-4 évig azért abszolút a világ egyik legjobb csatárja volt.
Az
nincsenek
egyik legjobb.
Nem készítem egy ilyen komoly statisztikát.
Nekem sincsenek, de tényleg nem volt rossz.
A világbajnokságon volt királyi.
Nagyon jó volt.
Jó, nekem az is lehet, hogy így közrejátszik.
Fiatal vagy még.
Egyrészt az, másrészt.
Erik ezt képes. Erik apád lehetne.
Hát azért
nem, ez nem igaz.
Majdnem. Hogy én például soha nem szerettem annyira a spanyol válogatottat se, ezért valószínű, hogy így hidegen is hagyott ez a dolog.
Hát én a Villa, Torres, Iniesta, Xavi 4-es nagyon-nagyon szerettem azt az időszakot, de egyébként így külön nem voltam a spanyolok rajongója, de azt igenis elismertem akkor. Na de van még az eheti taki taktikája, amit szintén amerikai futball lesz, és a Green Bay Packers. Na hát én a Matt LaFleurnek hoztam a rendszerét, nekem kifejezetten tetszik az, hogy rájöttek arra, hogy nem Rodgersnek kell mindig minden megoldania, mert McCarthy-nál láthattuk azt, hogy mindig Rodgers kezébe adták, most már merik futó kezébe adni, sokkal kreatívabb a playhívás, fellép a védelem is, ami nagyon-nagyon sokat segített ennek a Packersnek, hogy lett passz sietetés, így azért sokkal többször megy le a védelem. Kevesebb ideje van az ellenfél irányítónak, így azért feljavult a Packer secondary, ami szintén nagyon nagy szüksége volt a Wisconsin-i csapatnak, akkor most már lettek az ez az említett playmaker, szó Aaron Rodgers személyében, akkor Aaron Jones személyében, Aaron Rodgers személyében, a védelemben is ott van Alexander, meg a kettő Smith, aki rendszeresen fellépnek, és érdekes, hogy mindig tudnak egy kicsit javítani a játékukon, meg mindig mond, hát ez már hiányosság. Következő meccsen már nem volt hiányosság a Packersben, úgyhogy meglátjuk, hogy Matt LaFleur tényleg egy jó vezér, egy igazi edzőzseni, de az első héttől a tizedik hétig szerintem a Packers az, aki a legtöbbet fejlődött. Átadva most nektek a szót.
Benne van amúgy. Nagyon jó a Packers, 8-2-vel állnak, úgyhogy nem volt egy egyszerű sorsolásuk egyáltalán. Úgyhogy ez tényleg nagyon szép szám. A LeFleurt is csak dicsérni lehet, összerakta a csapatot, megtalálta a futójátékot, ami ki tudja hány 10 évvel ezelőtt volt utoljára.
Ha valaha volt egyáltalán.
Igen.
Eddie Lacy idejében, mielőtt még a Seattle.
Nekem ami nagyon szimpatikus, az tényleg hogy megtalálták az Aaron Jonesban a potenciált, és ki is használták. Tehát, igen. Hogy az már a tavalyi szezonban lehetett látni, aki nézett annyi Packers meccset, hogy ez ügyes ez a gyerek, ez a Jones, de valahogy mégse építettek
rá. Sőt, az első
annyira.
Évében is azt már igen. Lehetett látni.
Így van. És most valahogy megtalálták neki azt a szerepet, amiben még jobban ki lehet bontakoztatni. De egyébként zseniálisan használják a másik futót, a Williams-et is, elkapásokra is hasonlók, úgyhogy tényleg jó látni. Nehéz dolga lesz itt bárkinek, aki a Packers kapja a rájátszásban.
Így van, mindenképpen. Meg ugyanígy a Ravens-szel szerintem most már Patriots, meg a Chiefs akarja majd a Lamar Jackson-t lévő támadósor kapni majd a rájátszásban. Na, de hát akkor van még itt egy top tippünk a végére, az pedig a magyar válogatott mindent eldöntő mérkőzése lesz, ugyanis megyünk Cardiffba, és Wales Magyarország lesz. Mit tippeltek? Csak bátran.
Benji?
Egy szoros 1-0-ás győzelem.
Vesznek vagy magyaroknak?
Magyaroknak, természetesen a magyaroknak.
Hát én is csak a magyarokat tudom betippelni.
2-0. De szoros lesz.
2-0.
Egy nagyon szoros 2-0.
Fú, én annyira gondolkodtam, hogy bemerjek mondani egy döntetlent.
Hát bemondhatod.
És be is mondom, de akkor úgy mondom, hogy akkor a szlovákok buknak, és akkor így is kijutunk, de én egy-egyet mondok.
Matek. Mindig ez a magyaros matek.
Hát nem, a baj, én szerintem ez egy egy-egyes mérkőzés.
Neumann János óta ez kísért minket.
És a hét kérdés pedig az utolsó momentum itt az adásunkban. Melyik a legszebb emléketek Gera Zoltán karrierjében?
Úgyhogy várjuk a kommentjeiteket Facebookon, Instagramon, és a legjobbakból szemezgetni fogunk jövő héten.
Így van, és akkor majd mi is elmondjuk ezt, most pedig búcsúzik a Tribün csapata, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.